az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Föltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta: Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsin bácsi! Kiáltottam a küszöbről. Kerüljön beljebb! Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaította a takarót.
Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amár föld alatt van valami tahinírel, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparheltba, fölrobbant, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak alunnék, hanem rajtam is van valami kórság.
Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinegét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster-szerszámot. Józsin bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette.
Rajtam a kórság!
Nini! Térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, nejpek és egyéb Schuster-holmik felett.
Vigyázat! Össze ne kenje nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a palló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és így fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilozult, azt 11:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele, de hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, hoztán meg hanyat, az szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyajovi kórházba.
Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
Gyönyörűség, de még mekkora?
Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomelléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
Hát a tó melléki Metud bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metud bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak aztán, akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metud bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metud bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metud, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó, kár, hogy rajtam a kórság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kulcsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metud bácsi megcsokolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akart. A Metud bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthaigálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metud bácsi leült és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett és azt mondta.
Rajtam van a kórság.
Mint a Bohalenán.
Méket zavarog itt össze. Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
Az almától?
Lófarát, látomásai. No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpül a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőben. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott, hát még amikor a kötél beleakadt a templomnál a hárs fákba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és Lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepőtek, hogy megáldja őket.
Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött, most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsuk gallériát, felpillantottam, és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóajtó. Ó, a Francina rendes asszonyozásával! Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, amúgy Isten igazából mohón és vadul, a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölt ecsőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára.